Gyertek, hajtsuk meg magunkat Urunk előtt, és imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Hálát adunk neked azért, hogy nem vagyunk egyedül. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te szüntelen velünk vagy. Velünk vagy akkor is, amikor úgy érezzük, hogy a próbákban kiszolgáltatottak vagyunk, és nincs segítségünk. Velünk vagy akkor is, amikor a betegségben, a fájdalomban nehéz kitartanunk. De köszönjük, hogy velünk vagy akkor is, amikor akadályok vannak előttünk, és meg kell birkóznunk velük. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te nem hagysz el minket, hanem ígéred a jelenlétedet, ígéred a te áldásodat, vezetésedet, tanácsolásodat, vígaszodat és szabadításodat nekünk. Urunk, ezért jöttünk hozzád, hiszen kit is kereshetnénk meg akkor, amikor éhes a lelkünk? Kit is kereshetnénk meg akkor, amikor a bűneink terhelnek bennünket, és meg akarunk tisztulni tőlük? Köszönjük, Urunk, hogy téged mindig megtalálhatunk. Köszönjük, hogy nem tudunk olyan távol sodródni, hogy te ne nyúlnál utánunk, hogy te ne tárnád szét a karodat, és ne hívnál vissza magadhoz. Urunk, ezért jövünk most hozzád. Vágyunk a te atyai közelségedre, vágyunk a te atyai ölelésedre, vágyunk arra, hogy megmutass számunkra a szabadítás útját, hogy megérezzük újra a te végtelen szeretetedet és kegyelmedet. Lelkeddel kérünk, hogy így légy ma közöttünk, és segítsd az igére figyelésünket. Amen. Kedves testvéreim, Istenünk igéje, amely alapján szólni kívánok ma közöttetek, írva található a Királyok első könyve 21. részében, a 21. rész első 4 versében. Hogy a megnevezett helyen miképpen szól hozzánk Istenünk igéje és magyarázata, a gyülekezet helyét elfoglalva nyitott szívvel hallgassa meg. A Királyok első könyve 21. részében az első verssel kezdődően ezt olvassuk. Ezek után a következő dolog történt. A jezréeli Nábótnak szőlője volt Jezréelben, Samária királyának, Akhábnak a palotája mellett. Egyszer Akháb így szólította meg Nábótot. Add nekem a szőlődet, hadd legyen az veteményes kertem, mert közel van a házamhoz. Adok helyette jobb szőlőt, vagy ha jónak látod, pénzben adom meg az árát. Nábót így felelt Akhábnak. Az Úr őrizzen meg attól, hogy odaadjam neked atyai örökségemet. Akháb elkeseredve és haragosan ment haza a válasz miatt, amelyet a jezréeli Nábót adott neki, amikor ezt mondta, nem adom neked atyai örökségemet. Lefeküdt az ágyára, arcát befelé fordította, és nem evett semmit. Kedves testvéreim! Egy régi hittanórán két kérdést tettem fel a gyerekeknek, azt, hogy mire vágyunk, mire vágyik az ember úgy általában, és mire vágysz te magad. Hát amikor válaszoltak a gyerekek, akkor születtek megmosolyogtató, igazi gyermeki válaszok, de születtek olyan válaszok is, amelyek nagyon megfontoltak és komolyak voltak. A mai igénk is tulajdonképpen ugyan erről szól. Mire vágyunk? Mire vágyik Akháb király? Arról hallottunk, hogy Akháb szemet vetett Jezréelben Nábótnak a szőlőjére. És ez a szőlő nagyon-nagyon kellett neki, és mindent megtett azért, hogy ezt megszerezze. Ezt a történet folytatásában látjuk, ha tovább olvassuk majd. De ahogyan viselkedik Akháb király ebben a helyzetben, amikor betölti a vágy a szívét, amikor el akar valamit érni, az nagyon tanulságos lehet a mai istentiszteleten számunkra. Magunkra is ismerhetünk sok dologból, ami Akháb királynak a szívében, az életében lezajlik ebben a történetben. De nézzük meg először is azt, hogy hogyan kezdődik a most felolvasott történetünk. Talán feltűnt, hogy így kezdtem el az első verset, Ezek után a következő dolog történt. Azaz, amit úgy felolvastam, az valaminek a folytatása. Annak, hogy megkívánta Nábót szőlőjét a király, annak van egy előzménye, egy fontos előzménye, amit jó ismernünk. És mindez az előző fejezetből ismerhető meg. Ott arról olvasunk, hogy megtámadta Izraelt egy nagy uralkodó, Ben-Hadád, Arám király. Megtámadta, és bizony nagyon-nagyon fenyegető volt az ő közeledése Izrael országa felé. Méghozzá azért, mert Ben-Hadád erős volt, és nagyon nagy, erős hadsereggel rendelkezett. A második ütközetnél írja le azt az igénk, hogy Ben-Hadád csapatai mellett Izrael királyának a csapatai olyanok voltak, mint két kis kecskenyáj. Hát képzelhetjük, hogy milyen nagy különbség volt a két sereg között. Izraelnek nem volt emberileg semmi, de semmi esélye Ben-Hadáddal szemben. Isten azonban mindkét alkalommal, amikor megütköztek ezzel a nagy uralkodóval, Aháb királynak a segítségére sietett. Méghozzá azért, mert Ben-Hadád, az Arám király, nagyon gőgösen és fölényesen viselkedett. Istent is gúnyolta és alázta akkor, amikor beszédben megnyilvánult. Isten tehát megalázta ezt a Ben-Hadádot Aháb kicsiny kis csapatai által. És annyira csúfos kudarcot szenvedett ez az Arám király, hogy az ütközetnek a végén arra kényszerült, hogy zsákruhába öltözzön, hogy kötelet tegyen a nyakába, ezzel fejezve ki, hogy teljesen megalázkodik az izraeli király előtt, és arra kényszerült, hogy így könyörögjön az életéért, hogy tartsa őt meg, hogy ne ölje meg. Aháb pedig mit tett? Életben hagyta Ben-Hadádot. Sőt, olyat tett, amit ilyen helyzetben nem szokás. Fogta, kinyújtotta a kezét Ben-Hadád felé, és felemelte őt a kocsijára. Sőt, testvérének szólította azt, aki ezelőtt még gúnyolta az ő istenét, és őt magát is. Ezért cserébe Ben-Hadád visszaadta neki az eddig elfoglalt városait, és megígérte, hogy Damaszkuszban egy bazár utcát nyisson, ami egész biztos, hogy nagy anyagi jövedelemmel járt akkor. Hát ez bizonyára tetszett Aháb királynak. Nagyon jó üzletet kötött. Valakinek azonban nem tetszett. Istennek egyáltalán nem tetszett, hogy Aháb király, akit kétszer is megáldott, megsegített, az életbe visszahozta, hiszen elvileg neki kellett volna elpusztulnia és az országának, hogy így cselekedett. Nem lett volna szabad ezt megtennie. Nem lett volna szabad életben hagyni az ellenséget. Ezért Isten prófétát küldött Aháphoz, azzal az üzenettel, hogy elveszi tőle a népét és az életét is. Egész pontosan ezt üzente, életéért életeddel, népéért népeddel felelsz. Ez volt Isten ítélete. Ez volt Isten igazságos ítélete. Mert Aháb nem tartotta szem előtt azt, hogy az ő istenét, az ő szabadító istenét, ez a Ben-Hadád gúnyolta. Ő csak egy dolgot tartott szem előtt, az ajándékokat, a jutalmat, az ígéretet, amit Ben-Hadád adott oda neki. És úgy viselkedett, mint aki tisztában van vele, mint aki nincs tisztában azzal, hogy ő pusztán eszköz volt Isten kezében. Eszköz volt, hogy Ben-Hadádnak Isten válaszoljon, és megmutassa azt, hogy kinek van egyedül hatalma az emberek és az országok felett. Így viselkedett tehát Aháb király. A kapzsiság, a számító természet volt az, ami úrrá lett rajta, és elfeledkezett arról, hogy pár órával előtte még az ő élete forgott veszélyben. A prófétai feddés után is csak haragot érez, Amikor elhangzik az ítélet, csak haragszik és elkeseredett. Nem akarja beismerni azt, hogy engedetlen és hálátlan volt Istennel szemben. És ennél a pontnál érdemes megállnunk, és elgondolkodni Ahab lelki állapota fölött. Hiszen olyan hibát követ itt el, amiben számtalanszor mi magunk is beleesünk. Hányszor előfordul velünk is, hogy csak akkor putunk oda Istenhez oltalomért, amikor nagy bajban vagyunk. És amikor elvonul a vész, amikor ledőlnek az akadályok, amikor elmúlik a fájdalom, akkor mi magunk is megyünk tovább a magunk esze után. Megyünk tovább úgy, hogy az nekünk jó legyen, hogy az a mi terveink szerint alakuljon tovább. És nem vesszük figyelembe, hogy Isten merre akar vezetni, hogy Isten mire akar megtanítani, és elengedjük az ő felénk nyújtott, szabadító, segítő kezét. S ha ilyenkor bennünket is utólér Istenünk jogos figyelmeztetése, akkor gyakran mi is ingerültekké válunk, zsörtölődünk, elkeseredünk, és csak növekszik bennünk a feszültség. Hát ilyen lelki állapotban van most ez a király is, akkor, amikor Nábót szőlőjére szemet vet. És eszünkbe juthat haragos, mogorva viselkedéséről itt, Istennek a Káinhoz intézett szavai is. Mózes első könyvében, a 4. fejezetben olvassuk azt, amikor még Káin nem követi el a bűnt, csak haragszik és orrol a testvérére, hogy Isten ezt mondja neki. Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Hát azt olvastuk az igénk folytatásában, hogy Ahab nem tudott uralkodni a haragján. Nem tudott uralkodni azon a feszültségen, ami ott bujkált a szívében. Nem borult rá Isten előtt, hogy azt kiöntse, és gyógyulást tőle kérjen erre az állapotra. Hanem úgy gondolta, hogy az elkeseredését, a lehangoltságát azzal fogja ő orvosolni, hogy kényezteti magát. Hogy a hiány érzetét megpróbálja betölteni. És ahogy nézelődött, ott a Jezrieli házában, az udvarán, ki tudja hol, sétálás közben, akkor ő rájött arra, hogy mi hiányzik neki. Rájött arra, hogy neki bizony az a szőlő hiányzik. Mert milyen jó lesz majd, hogyha ő a szőlő helyére szép veteményes kertet ültet, és ott fog majd netán dolgozni, vagy sétálgatni, nézelődni, akkor majd megnyugszik a lelke, akkor majd behegednek a sebek, akkor majd elcsitulnak az indulatok a szívében, akkor majd meggyógyul a lelke. Nincs itt semmi baj, neki csak a szőlőre van szükség, ha megszerzi, akkor minden rendben lesz. És ebben a magatartásában sem egyedül álló Ahábnak a viselkedése. Mi magunk is keserűségünk, mélabunk, feszültségünk okait gyakran a háttérbe szorítjuk akkor, amikor az a mi hibánkon alapul. Nagyon nehezen tudjuk mindannyian beismerni azt, ha valamit elrontunk, ha valamiben vétkezünk, ha valamiben fájdalmat okozunk a másiknak. Nehezen ismerjük be azt, hogy mi is hibát követtünk el. Mennyire tudjuk védeni mi is a magunk igazát, mennyire csökönyösek vagyunk, és nehezen látjuk be a vétkeinket. A lelkünk bajának, fájdalmának a gyógyulását pedig mi is valamikor csak úgy az időre bízzuk. Azt hiszük, hogyha elengedjük magunkat, és majd telik az idő, akkor majd elmúlik az a fájdalom, elmúlik majd az a lehangoltság, az a keserűség, ami ott bujkál folyamatosan bennünk. Vagy éppen mi is azt gondoljuk, hogy a vágyaink elérésével majd kiegyensúlyozottá válunk. Mi is abba a hibába esünk, hogy látunk valami hiányosságot az életünkben, és azt gondoljuk, hogy ez a mi bajunk. Nincs itt más probléma, csak az, hogy azt a hiányt betöltsük. S ilyenkor sajnos mi is mellé fogunk, úgy, ahogyan Aháb király. A haragot, a rossz kedvet ráfogjuk arra, hogy az életünk hiányos, hogy nincsen elég időnk, hogy nincs időnk pihenni, hogy nincsen erőnk, hogy anyagiakban szűkölködünk, és ki tudja még, mi mindent szoktunk mi felhozni okokként. Valójában azonban az elégedettség és a jó lelkiismeret hiánya az, ami keserűséggel, ami feszültséggel tölt be minket. Ilyen állapotban van tehát Aháb is, amikor szemet vet a szőlőre. El is megy tehát Nábóthoz, elmondja neki a jövetele célját, s felajánlja neki a szőlő árát, vagy pedig egy jobb szőlőt a régi helyett. És mit reagál erre Nábót? Hát erre nem számított a király. Nem hajlandó ugyanis belemenni az üzletbe. Nem akarja elfogadni sem a pénzt, sem pedig a jobb földet, a jobb szőlőt. És mindez talán elsőre megdöbbentő a számunkra. Hát hogy nem kell neki a király pénze? Biztos sokat adott volna érte, ha annyira kell neki az a föld. Hogy nem kell neki egy még jobb szőlő? Más talán kapva kapott volna az alkalmon. Valójában azonban arról van szó, hogy Nábót éppen az ellenkezője Aháb királynak. Nábót ugyanis figyel Istenre, figyel Isten akaratára, rendelkezéseire. És a törvény azt mondja ki, hogy az örökséget nem lehet véglegesen másra ruházni, nem lehet eladni vagy elcserélni. És ezt a törvényt Nábót, ha kell, a királlyal szemben is meg fogja tartani, hiszen a királynál hatalmasabb kéri ezt tőle, és mindenkitől, aki Istennek a népéhez tartozik. Nábót tehát egyszerűen csak úgy viselkedik, hogy a lelki ismerete tiszta maradjon, vigyáz az örökségére, és nem enged a király kérésének sem. Nábót még kicselezni sem akarja Istent. Nem akarja azt mondani, hogy majd veszek egy másik földet. Nem akar belemenni abba, hogy az örökség nem vész el, csak átalakul, meg lesz az a pénzes zsákban, vagy egy másik területen. Ő kitart egyenesen és hűségesen Isten rendelkezései mellett. És ez az egyszerű ember, akiről többet tulajdonképpen nem is tudunk meg az igénkből, csak annyit, hogy ragaszkodott az örökségéhez. Példát ad nekünk arra, hogy milyen legyen Istennek a gyermeke, hogy milyen legyen az, aki Isten népének a tagja. És mindezt végül három szóban foglaljuk össze röviden. Először is megmutatja, hogy Isten gyermeke legyen elégedett. Legyen elégedett, ami azt jelenti, hogy fogadja el Isten gyermeke az életét, fogadja el a helyzetét, az örökségét. Nem kell vágyni más után, nem kell többet és jobbat akarni, hiába van máshol több és jobb, hiába kecsegtet, hogy azt én megszerezhetem, az enyém lehet. Amit Isten nekünk adott, ahova Isten helyezett minket, amit Isten kirótt a mi életünkre, abban kell elégedetnek lennünk, és Istenbe kapaszkodnunk. Aztán ez az ember az elégedettség mellett jó lelkiismerettel is rendelkezett, ahogyan már hangsúlyoztuk is. Ez azt jelenti, hogy Istenben bízó, egyenes jellemű ember volt. Szilárd értékrenddel, amitől a szavak fondorlatos csavargatásával sem lehetett őt eltéríteni. És egész biztos, hogy hibázott Nábót is egyébként sokszor az életében. De én úgy gondolom, hogy amikor hibázott, az ő jó lelki ismerete őt olyankor Istenhez vezette, és Isten előtt borult le. Előtte vallotta be szégyenkezve, hogy ebben és ebben bűnt követtem el, fájdalmat okoztam, szeretetlen voltam, és Istentől kérte el a szabadítást, a könyörületet, a bűnbocsánatot. És még egy dolgot tanulhatunk meg ettől a Nábóttól, az pedig nem más, mint az engedelmesség. Láthatjuk, engedelmes volt, Isten akaratát követte, nem lehetett őt megfélemlíteni, nem lehetett megkísérteni, nem lehetett elcsábítani, kitartott engedelmesen Isten törvénye mellett. És hogyha ezt a három szót most megvizsgáljuk, elégedettség, jó lelkiismeret, engedelmesség, akkor azt hiszem eszünkbe jut az, hogy ezek olyan krisztusi vonások. Maga, ami Urunk is, ugyanezeket élte itt meg előttünk a földön, ugyan erre adott példát számunkra, akár a megkísértésekor is. Akkor, amikor bár tudta, hogy szenvedés és fájdalom jár majd neki, élete vége felé, mégsem cserélte azt el a sátán által felkínált hatalomra és dicsőségre, hanem kitartott abban az örökségben, abban a tervben, azon az úton, amelyen Isten őt vezette és elindította. És elégedett is volt az életével. Istenre bízta magát, és ezért jó lelkiismerettel tudott engedelmeskedni az atyának egészen a kereszt halálig. Hát kedves testvéreim, ma is Isten lelke által ilyen gyermekekké kell nekünk formálódnunk. Adjuk át ezért magunkat a mi Urunknak teljesen, azért, hogy formálhasson, csiszolhasson, és vezethessen minket is ezen az úton. Amen. Kegyelmes Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy magunkra ismerhettünk az igédben. Köszönjük, hogy megszólítottál ezen a történeten keresztül bennünket. És köszönjük, hogy bár annyi bűnünket és álnokságunkat ismered és leplezed le, mégis te nem fordítasz nekünk hátat, hanem ragaszkodsz hozzánk, és nyitva tartod előttünk a bűnbánat, a megtérés, a hozzád való visszafordulás lehetőségét. Kérünk ezért, mennyei atyánk, bocsáss meg, hogy eltávolodtunk tőled. Bocsáss meg, hogy nehéz időket magunk mögött tudva, már nem támaszkodunk úgy rád. Kezünket kihúzzuk a tiédből, hogy egyedül boldoguljunk a magunk számításai szerint. Bocsáss meg, hogy ránk is jellemző, hogy a bűneinket oly nehezen ismerjük be, csak ragaszkodunk a magunk igazához csökönyösen. És kérünk, bocsáss meg azt is, hogy bűnös lelkünk gyógyítását nem a te bűnbocsánatodban, hanem hiányosságaink kielégítésében keressük. Könyörgünk, hogy számos vétkünktől te légy az, aki megtisztítasz minket. S kérünk, adj nekünk fiad áldozata árán, lelked által megújult életet, amely hozzád ragaszkodik, amely benned maradva tiszta lelkiismerettel rendelkezik, mert te napról napra megtisztítod, és olyan életet, amely engedelmeskedik neked, lelked segítségével, a lelked által kapott erővel és bátorsággal. És nem csak magunkért könyörgünk most, Urunk, hanem ennek a gyülekezetnek azon tagjaiért, akik betegséget hordoznak testükben vagy lelkükben, akik gyászolnak, akik elgyengültek, akik megtört életűek. Kérünk, te légy áldott orvosuk, lelki és testi szabadítójuk. Fiadért hallgass meg kegyelmesen minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiótokkal. Amen.